Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr, járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mi reánk és vezess el bennünket, a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének 12. részében, a 12-től a 31-ig terjedő versekben. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is minnyájon egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, s minnyájon egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, s amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, s amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Minnyájan apostolok? Minnyájan próféták? Minnyájan tanítók, mindenkiben van csodatevő erő, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával, minnyájan szólnak nyelveken, minnyájan meg tudják azt magyarázni, de törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Isten tegye áldotta az ő drága szent igéjét, hogy ma is megélhessük Krisztus testében az egységet. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk és dicsőítünk téged, azért, hogy nem csak vérszerinti családról gondoskodtál az életünkbe, amelybe bele születhettünk, amelynek érezhettük gondviselő szeretetét, akár mind a mai napig is, hanem magasztalunk téged azért, hogy ajándékoztál nekünk lelki családot, gyülekezetet, amelybe ma is úgy jöhettünk, mint aki hazaérkezik. Úrunk, te hozzád jövünk, és szeretnénk te benned célba érkezni a mai napon is. Szeretnénk, hogyha igéd a lelkünkre terhelődne, hogy megéljük, hogy itt a gyülekezetben nem külön álló tagok vagyunk mi, hanem egyek a Krisztus testében, mert Jézus Krisztusnak megváltó halála, és feltámadásának ereje köt bennünk egybe a Krisztus keresztje tövénél, amikor egymásra bíz bennünket, hogy legyünk egy testben, egy szolgálatban, Jézus Krisztusnak lelkében az által. Ó, Úr Jézus Krisztus, te látod a vágyat a szívünkben a közösségre, te veled és egymással. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy ajándékozz meg bennünket az élő ige ajándékával. Könyörgünk, Úrunk, az ige hirdetőjéért. Hordozd őt a te szent lelkednek ereje által, hogy átjárhassa minnyájunknak szívét és lelkét, gondolatát a te igéd. S könyörülj meg rajtunk, Úrunk, akik ma azért jöttünk, hogy megnyissuk szíveinket, és a te igédből merítsünk és azzal táplálkozzunk. Adj nekünk, Urunk, nyitott füleket és szíveket, hogy megértsük, akkor vagyunk kedvesek előtted, amikor a Krisztus testében együtt tudunk lenni. Add, Urunk, hogyha valamelyikünknek öröme van, azt ne visszatartsuk, hanem megosszuk, minnyájunknak öröme legyen. Ha valamelyikünknek szenvedése, próbatétele van, adj hozzá, Urunk, látást, hogy meglássuk és együtt hordozzuk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, hogy az egyházban, a Krisztus testében te minnyájunkat szeretettel vártál a mai napon is. Engedd meg, Urunk, hogy mi is megmutassuk ragaszkodásunkat te hozzád, azáltal, hogy igédet az életünkbe, szívünkbe vesszük és megcselekesszük. Így légy és maradj közöttünk, Úr Jézus Krisztus. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levelében, a 4. fejezet 11-től 15-ig terjedő verseiben. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szerében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Kedves testvérek, nagyon sokszor elhangzó kérdés ajkunkról az, hogy miért. Sokszor feltesszük az egészen hétköznapi dolgokban is, és az életünk nagy kérdéseiben. Miért? Két iránya, két nézőpontja lehet ennek a kérdés feltevésnek. Az egyik visszafelé tekint, és talán ezt használjuk gyakrabban ebben az értelemben. Miért történt ez vagy az? Miért velem történt baleset? Miért én lettem beteg? Miért az én édesapám halt meg? Miért nekem ment tönkre a házasságom? Miért nem nekem sikerült a felvételim? És így tovább. Olyan kérdések, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni, és szenvedünk jelen állapotban, és kérdezzük, miért volt mindez. A miért kérdéseinknek egy másik nézőpontja a jövőre tekint, előrefelé. De nem látjuk annak a célját, és erre kérdezünk rá. Mondjuk azt, hogy miért. Miért van az, hogy meghosszabbítják a nyugdíjkorhatárt? Miért kell nekem tanulnom, és ki tudhatja a saját maga kérdését? Talán az évek előrehaladása hozza nálam, de még inkább úgy gondolom, Isten lelke munkálkodik a tekintetben, hogy én egyre többet teszem fel ezt a kérdést magamnak, miért. Az élet egyre több aspektusában teszem fel, miért. Felteszem magamnak, de felteszem Istennek is. De nem az előbbi, hanem az utóbbi értelemben. Nem visszafelé tekintve, hanem előre nézve. Mi a cél? És minél többször felteszem ezt a kérdést, egyre világosabbá, tisztábbá válik minden. Meggyőződésem, hogy ez Isten akarata is, és nem csak nekem, mindnyájunknak érdemes ezzel minél többet szembesülni. Ugyanis sok mindent teszünk az életben, aminek nem tudjuk az értelmét. Azért tesszük, mert így szoktuk meg. Így láttuk a szüleinktől, a barátainktól, a rokonunktól, így nőttünk fel, és ez nem baj. Rögtön az elején le kell szögezni, ez nem baj. Nagyon fontos, hogy legyenek úgymond rítusok, megszokások az emberi életben. Évszázadokon keresztül ezek megtartó erői voltak társadalmaknak, a miénknek is. Éppen ez az egyik nehézsége 21. századunknak, hogy ezeket próbálja ez a világ kicsavarni a kezeinkből. Kivenni ezeket a szokásokat, beidegződéseket. Kiveszik, de nem adnak helyette semmit. És így gyökértelenné válik az ember. Egyre többször elhangzik, ó, minek országhatár. Legyünk egy egyesült európai államok. Az Amerikai Egyesült Államoknak a mintájára. Nem kell nekünk különbözni, maradjunk olyanok, amilyenek éppen vagyunk. És ennek sokan vannak, akik nagyon örülnek. De gyökértelen ember sokat vásárol, és ahogy ma mondani szoktuk, sok mindent bevesz. Sok mindent megeszik. Meg lehet vele etetni. El lehet neki adni, legyetek gyökértelenek, legyetek fogódzók nélküliek, nem kellenek a szokások, a rítusok, nem kell semmi. Ennek az egyik legmegbotránkoztatóbb példája most ez az bizonyos Eurovíziós dalfesztivál, amiről mostanában sokat beszélnek, sokat beszélünk, erről a szószékről is már többször elhangzott ez. Egy ilyen valaki, aki ezt megnyerte, 100 évvel ezelőtt még egy faluban is eldugták volna. Nemhogy kiállítják, hogy ő jelképez bennünket. Nemhogy egy ország mondja, ő a miénk. És egy egész Európa megszavazza, és azt mondja, ez egy nagyszerű dolog. Fontos feltenni a kérdést a személyes életünkben időről időre, hogy miért. Azért fontos mégis nekünk ezzel szembesülni, mert lehet, hogy sok olyan dolog van, amit nem is tudjuk, hogy miért csinálunk. Sosem tudtuk, de éppen ezért talán el is térünk a lényegétől. Hogy jobban lehessen érteni, példaként hozom a házasságot. Érdemes feltenni olykor a kérdést. Miért vagyunk még együtt? Miért vagyunk még együtt? Miért vagyunk még házasok? Ezt jelenti a házasság, amit mi élünk? Nem váltunk-e csak egy érdekközösségé az évek folyamán? Nem lehet-e, hogy csak már a gyerekek tartanak össze bennünket, és nem is házasok vagyunk, csak szülők? Már ő nem a férjem, meg a feleségem, hanem mi ketten vagyunk a gyermekünk, vagy gyermekeink szülei. Érdemes olykor feltenni ezt a kérdést. És nem azért, hogy az legyen a végkicsengése, a válasza a kérdésnek, hogy nem ezt jelenti a házasság, akkor váljunk el. Nem ezért. Hanem azért, hogy még időben szembesüljünk vele, valami kezd félre csúszni. És akkor gyorsan igazítsunk rajta. Gyorsan tegyük helyre. Addig, amíg nincsen nagyobb baj. Nehogy akkor szembesüljünk vele, amikor kiszállnak a gyerekek, kirepülnek. És akkor kiderül, hogy ja, nincs is már bennünk semmi közös. Az az egy, ami volt, a gyermek már nincs velünk. Minek vagyunk együtt? Időben. Ezért fontos feltenni a kérdéseket. A miért kérdéseket. Mi célból vagyunk együtt? És hogyha nem tudjuk a választ, akkor meg kell keresni. És ha nem jó a válasz, akkor azt helyre kell tenni. A házasság megjobbítása, megújítása miatt. Sok áldott, ilyen megújult házasságról tudok. A házasság hetén februárban erről tett bizonyságot itt az a tarcali házaspár. Akik odáig mentek, hogy szét is költöztek. És Isten hogy megújította az ő életüket. De még nagyobb dolog, az egész élet értelmét górcső alá venni. Miért élek? Miért élek? Azért élek, hogy dolgozzak, vagy azért dolgozom, hogy éljek? Tegnap az ünnepi istentiszteletem Benke György, előd lelkipásztorunk, idézte a prédikátorok fejedelmét, a nagy angol igehirdetőt Spurgeont. Most ő fogalmazott meglehetős élességgel, karcossággal, mondván, hogy sokat járja a temetőt, végignézi a sírfeliratokat. És több sírfeliraton látta azt, hogy az élete volt a munkája. És azt mondja, ezt egy igásló sírjára is oda lehetne írni. Az élete volt a munkája. Ennyi az élet? Dolgozom? És ezért van, hogy sokan teljes válságba és krízisbe kerülnek, amikor nyugdíjba kell menni. Jaj, most mi lesz? És miért? Mert lehet, hogy neki is az élet értelme a munka volt. És amikor ez nincs, akkor most mit csináljak? Most mit fogok tenni a hátralévő években? Össze vagyok omolva. Mert nem tudom, mi az életnek valójában az értelme, a célja. Valami másnak kell lennie. És sorolhatnék még sok példát. De ehelyett azt mondom, keresztényként is nagyon fontos feltenni ezeket a miért kérdéseket. Nem a hitünk megkérdőjelezése végett, hanem azért, hogy tudatos legyen a hitéletünk. Mert a tudatos hitélet megóv a babonaságoktól. Például egészen pici dolog, vagy annak tűnő, észre sem vesszük talán, lekopogni. Mit jelent az? Lekopogom. Miért csinálom? Mit jelképez? Mit fejez ki? Jó dolog ez? Csak csináljuk, mert megszoktuk. De ennél sokkal mélyebb dolgokra is rámehetünk, rágondolhatunk. Mit jelent nekem az úrvacsora? Mit jelent az úrvacsora? Miért jövök ide ki az úrasztalához egy esztendőben legalább 7 alkalommal? Ha beteg vagyok, miért kérem, hogy hozzák el az úrvacsorai jegyeket a lakásomra? Mit jelent nekem az imádság, a bibliaolvasás? Nagyon sok olyan dolog van a hitéletünkben, amit teszünk, de nem feltétlenül jól, vagy ha jól is, akkor lehet, hogy nem tudatosan is, talán ezért nincs olyan mélysége. Pál is ezzel szembesíti az efézusiakat és minket is, hogy miért is vagyunk. Miért van egyház? Miért van gyülekezet? Miért? Tisztában kell vele lenni, hogy miért vagyunk itt. Azt mondja Pál, hogy ő, azaz Isten adta a különböző tisztségviselőket, hivatásokat az egyházba. Tehát az, hogy ki proféta, ki tanító, ki evangélista, és így tovább, az mind Istentől van. És ez az egyik fontos üzenete az igének, hogy Isten mindenkit képessé tett valamire. Kire többet, kire kevesebbet bízott, de az Úrnál nem a mérték számít, hanem a hűség. Nem a mérték számít, hanem a hűség. Nem a szolgálatnak a nagysága, a különlegessége, hanem az abban való hűség. És egy egészen elképesztően egyszerű példát mondok. Tegnap az ünnepi istentiszteleten itt elől ült két kedves professzorom, dr. Nagy Antal Mihály és a felesége, Erzsike néni. És ő, aki egyébként innen a gyülekezetünkből indult, Erzsike néni, olyan betegségben szenved, hogy ő ezt az istentiszteletet nem tudná megtartani egy pohár víz nélkül. Mert köhög. Rájön a köhögés. Egy pohár víz nélkül neki nem menne. Van-e, aki ide tesz egy pohár vizet neki? Egy perces szolgálat, egyetlen perces. Kiengedem a pohárba a vizet, a csapból is idehozom. De milyen fontos. A pohár víz nélkül nem tudná végigmondani az ige hirdetést. Nélkülözhetetlen. Rendkívül kicsi dolog, és mégis mennyire fontos. Tehát nem az számít, hogy mekkora az én feladatom. Mekkora nagy szolgálatot végzek, hanem hogy abban a szolgálatban akármi bízatott rám, mennyire vagyok hűséges, mennyire vagyok odaadó. Ha valaki csak annyit csinál meg, hogy szívesen fénymásol, már azzal is a lelkészről vette le a feladatot, akinek több ideje van vagy látogatni, vagy az igével foglalkozni. Tehát mindenkinek van feladata, küldetése az Úrtól a gyülekezetben, és ezt meg is kell találnia. Ráadásul itt meg lehet találni olyan szolgálatot, amit örömmel végez valaki, mivel igen sokrétű a feladat. Például a héten az egyik harangunknak a lánca elszakadt. És milyen jó, volt három férfi testvér, aki ment és ezt megjavította. Hogy már tegnap is, meg ma is, mind a két harang szóljon, és még ebben is ékesen, széprenddel hívogassuk a testvéreket az Isten tiszteletre. Ennyire gyakorlati, fizikai szolgálattól kezdve, a fűnyíráson, a terítővasaláson, takarításon át, a gyülekezeti újság elkészítésén keresztül, a kórházi vagy idősotthoni látogatáson át, börtön, cigány, lakótelepi vagy ifjúsági misszión keresztül annyira sokrétű a szolgálat, hogy a mi népes gyülekezetünknek is mindegyikére, gyülekezeti tagjának mindegyikére jut. Mindenkire jut. Aki szeretne szolgálni, mindenkinek jut valami. Egy másik nagyon fontos kérdés az ma, hogy mire rendelt téged az Úr ebben a gyülekezetben. Mert hogy ide rendelt, az biztos. Jó helyen vagy itt. Jó, hogy itt vagy. Itt a helyed. De mire rendelt? Mi a cél? Mit akar általad véghez vinni az Úr? Pál így fogalmazott, az Úr adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul, tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Tehát azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk a szolgálatunkat, és azt végezzük. Ugyanakkor azt kell mondanom, ez csak a felszín. Ezzel kezdődött az igehirdetés. Miért cselekszem én ezeket a dolgokat? Miért szolgálok? És azért fontos feltenni ezt a kérdést, és így mélyebbre hatolni, mert ha elveszítjük a célt, akkor hamar kiüresedik az egyház, és intézménnyé lesz. Intézménnyé válik. Ahol egyre több minden azért megy flottul, meg szépen, mert ki van osztva a feladat, számon van kérve, aki rendetlen, az rendre van utasítva, és így tovább. De az egyház nem intézmény. Az egyház nem vállalat. Mi nem működhetünk így. Ha valakinek könyörögni kell, hogy valamilyen szolgálatot elvégezzen, mit ér az? Ha valakire úgy kell rátestálni, hogy ugyan légy szíves, csináld már meg, mit ér az? Ezért megy tovább Pál apostol, és azt mondja, ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Nagyon fontos, hogy a szolgálat nem a lelkészért megy, nem a presbiterért vagy a gondnokokért, még nem is a templomért, hanem Jézus Krisztusért, az ő testét építjük. És még tovább megy, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. El kell jutni a felnőtt korra. A gyermek és a felnőtt között sok különbség van. Az egyik az, hogy a felnőtt tudja, mi a cselekedeteinek a célja és a következménye is. Fel tudja mérni, miért teszem ezt, és amit teszek, annak mi lesz majd a következménye. És a gyermek ezt még nem tudja. Ezért szorul rá a nevelésre. Egy gyermek nem érti, miért kell nekem fizikát, matematikát, kémiát tanulni, mikor engem ez nem érdekel, hanem csak a történelem, vagy a magyar. Miért kell nekem ezt megtanulni? Úgyse leszek matematikus. Talán akik itt ülünk, mi is mondtuk ezt gyerekként. Miért kell ezt csinálni? És azért van a szülő, mert ő meg tudja mondani. Azért, mert én jobban tudom. Neked erre még lesz szükséged. A gyerek nem érti, hogy miért kell elmenni templomba, ahelyett, hogy kint biciklizni a többi gyerekkel. De a felnőtt tudja. A gyermek nem érti, hogy ő hittanóra helyett miért nem mehet el rúgni a bőrt a pályára a többi gyerekkel. De a szülő tudja. A gyerek sok mindent nem ért meg, de ez életkori sajátossága. A szülő viszont azért van mellette, hogy nevelje, okítsa, és ha kell, fegyelmezze. Hogy rá kényszerítse olyan dologra is, amihez a gyereknek nincsen kedve. Azért, mert tudja a szülő jobban, mint a gyermek, hogy ezt a dolgot meg kell tenni az ő érdekében, az ő javára. Nagyon sok felnőttet, túl sok felnőttet hallottam, aki azt mondta, tiszteletes úr, az apám a hibás abban, hogy így lecsúsztam. Ha adott volna annak idején nekem két nagy pofot, akkor most nem lennék hajléktalan. Akkor leérettségiztem volna, és tisztességes munkát vállaltam volna. De mindent rám hagyott. Nem nevelt. Nem nevelt. Hangsúlyos az tehát, hogy a felnőtt korra jussunk el a hitben is. A hitben. Hiszen mindnyájan, vagy legalábbis a legtöbb ember felnőttként fogadja el a kegyelmet, és lesz hívővé. De az a hit kezdetben gyermeki, vagy gyermekies. És annak a hitnek növekednie kell. Sokan megelégszenek azzal, hogy azt teszik a keresztény életben, amit másoktól látnak. Ha olyan közegbe kerül valaki hívőként, ahol imádkoznak étkezés előtt, akkor ő is fog. Ezt így szokja meg. Ha olyan közegben forog, ahol járnak délutáni istentiszteletre, ő is fog valószínűleg. Ha olyan közegben kerül, ahol annak a tagjai, annak a közegnek a tagjai aktív szolgálatot vállalnak a gyülekezetben, ő is fog valószínűleg. De hogyha nem, akkor ez elmarad. Egymástól, a családtól, a szüleinktől, nagyszüleinktől tanulunk rengeteg dolgot a hitéletben is, és sokszor így gyakoroljuk ezeket, de nem feltétlenül tudatosan. És a keresztény életben felnőttnek lenni azt is jelenti, hogy tudatosan teszem, amit teszek. Éppen ez a lényeg. El kell jutni így a felnőtt korra, hogy tudom, mit miért teszek, és tudom, mit miért nem teszek meg. És fel lehet tenni nyugodtan ezeket a kérdéseket. Miért szolgálok? Miért járok templomba? Miért imádkozom? Miért olvasok Bibliát? Ezek mind helyes és fontos dolgok. Nagyon jó, hogyha ezeket valaki gyakorolja, így is kell. De miért teszem mindezt? Érdemes végig gondolni, hogy ne csak rutin legyen. Például, miért járok templomba? Miért vagyok itt vasárnapról vasárnapra? Sokféle választ lehet erre adni. Azért, mert szokás? Azért, mert a szüleim is jártak? Azért, mert jól érzem magam? Mert hallani akarom az Isten igéjét? Mert vágyom a hívők közösségére? És meg lehet fordítani is, hogy miért nem járok templomba. Nem a szokás miatt járok, nem a lelkész miatt járok, nem pletykát összeszedni járok ide, nem azért járok ide, mert unatkozom otthon vasárnap délelőtt, nem egy szép fiú vagy egy szép lány miatt járok, hogy láthassam legalább vasárnap. Jók a kérdések, érdekesek, elgondolkodtatók a válaszok, és akkor meg lehetne tőlem most kérdezni, hát, és tiszteletes úr, mit válaszolna? Mi a helyes? Mit gondoljunk mi ezekről? És akkor én kibújhatnék a válasz alól mondván, hogy hát mindenki döntse el maga. Mindenki ki hogy érzi. Ki harcolja meg. De Isten igéje ennél tisztább. És pont ez a lényeg, hogy nem hagy bennünket ilyen maszatolásban. Így vezet bennünket tovább el a csúcsig, a célig Isten igéje. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. A válasz tehát Jézus Krisztus. Ő a válasz. És most szépen visszafejthetjük az eddig elhangzottakat, ezt a rengeteg miértet, amit most hallottunk, és nyugodtan, ha végig gondoljuk, azt látjuk, tényleg Jézus Krisztus a válasz. Mindenre. Vannak, akik azt mondják, olyan olcsó lelkészek ezt mondják, mindenre Krisztus a válasz. Én vállalom. Tényleg ő a válasz. Tényleg. Miért járok templomba? Rengeteg válasz elhangzott. Mindegyikre azt lehet mondani, többé-kevésbé jó. De az egyetlen igazi válasz, amire mindenki azt mondja, na ez az, az Krisztus. Ő érte jövök. Vele akarok találkozni. Ő miatt olvasok Bibliát, hiszen hallani akarom a szavát, olvasni akarom igéjét, hallani akarom tanácsolását, vezetését. Ő vele beszélgetek az imádkozásban. Amikor imádkozom, akkor nem elmormolok valami mondókát, hanem beszélgetek Jézus Krisztussal. És mehetünk tovább. A házasságban. Krisztusért van a házasság is. A hármas kötél nehezen szakad el. Bármi más tehetünk a házasság középpontjába, egy idő után elmúlik, kiüresedik, de Krisztusban még az is helyére kerül. Az Úrtól kaptam a társam, és az Úrhoz megyünk mi majd együtt. És mi az élet értelme? A munka? És kiderül, hogy nem. Mert akkor a munka után, vagy a munka nélkülinek értelmetlen a földi élete? Nyilván nem erről van szó. Az egész életnek, minden aspektusának a lényege, a célja Krisztus. Ő benne kerül minden a helyére. Így olvasok az első korintusi levélnek a 15. fejezetében egy olyan, mintha egyáltalán oda nem illő lenne az a mondata, hogy erről Pál apostol beszél, a feltámadásról tanít, és akkor legvégén azt mondja, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Beszél rengeteget a feltámadásról, hogy az hogy fog végbe menni, és a végére oda teszi ezt a mondatot. Olyan, mintha nem is ide való lenne. De nagyon is ide való, mert azt mondja ezzel, hogy amíg eljön a feltámadás, van értelme buzgolkodni, szolgálni, van értelme az életnek, van értelme kitartani, mert Jézus Krisztusra nézünk, és nem hiába való mindez ő benne. És hogyha valóban ilyen Krisztusra néző az életünk, és hogyha valóban az élet minden szegmensében, minden aspektusában őrá nézünk, akkor valóságá válik az, hogy amikor elmegyünk ebből az életből, akkor nem egy óriási miérté válik halálos ágyunk. Miért kell elmennem? Miért kell meghalnom? És mi lesz velem? Hanem azt mondom, Uram, örülök, hogy mehetek hozzád. Veled volt teljes a házasságom, az életem, a gyülekezeti szolgálatom, és most te leszel minden mindenek. Ezt az igét, amit felolvastam alapig egy gyanánt, ezt választottuk a gyülekezetünknek egész évi missziói munkatervének vezérfonalává, és a tegnapi ünnepi istentiszteletre való meghívó mottója is, ha lehet így mondani, ez az ige volt. Mert ez a célunk itt a tetenvári gyülekezetben. Jézus Krisztusra nézve szolgálni. És olyan jó volt ezt mutatni a tegnapi napon a vendégeknek, hogy olyan szép egységben, gördülékenyen, flottul ment minden. És jó volt azt érezni, legalábbis remélem, hogy akik mindezekben részt vettek, akár a legkisebb szolgálatban is, úgy tették, hogy nem a lelkészt ünnepeljük, nem az ő dicsőségére, hanem ennek a Jézus Krisztusnak szolgálok. Ő érte, ő rá nézve cselekedtem, és mi ezt szeretnénk együtt végezni, így szolgálni tovább ebben a gyülekezetben, az Úr dicsőségére, ebben erősítsen és vezessen bennünket az Úr. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk a tegnapi ünneplésért, és hálásak vagyunk azért, hogy a mi ünnepünk a mai napon folytatódhat tovább itt a templomban, mint minden vasárnap. Magasztalhatunk téged, aki értünk jöttél, letetted az életedet a kereszten, majd feltámadásoddal bűnbocsánatunkat megszerezve megnyitottad a mennyei örök életet is a benned hívők számára. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez az egész földi élet, ahogyan most ezen az Isten tiszteleten végig gondolhattuk, valóban te általad válik teljessé. És köszönjük, Urunk, hogy segítesz bennünket abban, hogy minél többször feltegyük magunknak a miért kérdéseket. Nem azért, hogy megkérdőjeleződjenek régi, jól bevált dolgok, hanem azért, hogy tudatossá váljanak hitünk cselekedetei, a szolgálatunknak az értelme mozgató rúgója. Könyörgünk, Urunk, így adj megújulásokat a saját egyéni keresztény életünkben, adj megújulásokat a hétköznapi életben, a hétköznapi munkában, adj megújulásokat családokban, házasságokban. Hadd merjünk még időben szembesülni azzal, hogyha valami nem jól működik, és hadd tudjuk tőled elkérni a megfelelő válaszokat, az útmutatást, a segítséget. Így könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért is. Te vezesd a presbitériumot, a lelkipásztorokat. Te adj nekünk bölcsességet, látást, hogy itt minden ne emberek akarata, hanem a te akaratod szerint mehessen végbe, ékesen, szép rendel a te dicsőségedre. Segíts, hogy így szolgálhassunk téged, egészen addig, amíg ígéreted szerint a mennyek dicsőségében te fogsz bennünket vendégül látni, Urunk. Áldott légy, hogy mi erre előre tekinthetünk, és ezzel a reménységgel élhetjük életünket. Nem rettegve, hogy az 50, 60, 70 esztendő lesz-e vagy több, hanem boldog reménységgel élve minden napot és várva azt is, amikor magadhoz veszel. Így hallgass meg, Urunk, bennünket, légy velünk, szenteld meg vasárnapunkat, és erősíts meg bennünket a holnapi naptól kezdődő hétköznapok feladatai elvégzésére. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.